Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 15 perckor és december 23-án hétfőn, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
A kedves hallgatók is írnak nekünk, köszönjük szépen az összes felületünkön, többek között a Messengeren jött Dánieltől egy kiváló fotó, ahol is büszkén mutatkozik Mihálovics gazdával, akit valószínűleg valami bevásárlóközpontba kapott el. Köszönjük az egész éves munkátokat, nagyon jól élvezzük. Nagyon élvezzük a műsorokat, jó pihenést és kitartást kívánok jövő évre. Köszi szépen nektek ugyanezt. Na, akkor...
És egy hallgató írta, az ön szívmelengető volt, hogy neki a legnagyobb karácsony ajándék.
Az nagyon jó. Kiírta.
Amit most megkap, igen, most éppen nem találom, hogy 2,5 év után hazajön a fia karácsonyra Kanadából, és 2,5 év után találkozhatnak újra. Hát ennél szebb karácsonyendék az szerintem biztos, hogy nincs.
Na, nézzünk akkor egy pár izgalmas hírt a karácsony házatájáról. Egyre jobban terheli a családokat a karácsony, a magyarok egyharmadának már anyagi gondot jelent az év legnagyobb ünnepe. Ez derült ki a Publikus Intézet kutatásából, amit a Népszava idéz, illetve abból írt egy nagy cikket hosszasan. 3-ból 2 ember mondja azt, hogy jobban megérzi a családi kassa az ünnepi előkészületeket, mint tavaly. Egy év alatt 41-ről 31%-ra csökkent azoknak a száma, akiknek nem jelent anyagi gondot az év legnagyobb ünnepe. A legtöbben 10 és 50 ezer forint között költöttek ajándékokra. 10-ből 1 ember senkit sem ajándékoz meg, nagyjából ezek a sarokszámok ebben a kutatásban. És hát lényegében azt lehet mondani, hogy összességében a magyarok 63%-a úgy érzi, hogy a családi kasszát jobban megterhelik a kiadások, mint a korábbi években. Akár még épp ki tudják gazdálkodni, akár nem, és csak 35% gondolja az ellenkezőjét. És hát ugye van egy olyan kérdés, amiben jelentős eltérés van az egymással szemben álló pártok szavazói között, az pedig ez, hogy mennyire teher a karácsony. A kormánypárt híveinek csak valamivel kevesebb, mint fele érzi a pénzromlást az ünnepi költéskor. Ez az arány a TISZA támogatók körében 80%, a többi ellenzéki szavazók között 75%.
Tehát ez az érzés, ez a megélés.
A bizonytalankodóknál pedig 61%.
Igen, de ennyire el tud válni így.
Minden el tud válni.
Hit és minden. Politikai szemüveg alapján az érzésed hát, a konkrét tényszerű adatok esetében is tök érdekes egyébként.
Tudod, ez olyan dolog, hogy mit gondolunk a biciklizésről, meg a biciklisávokról, és akkor hát azt gondoljuk, hogy egy pillanat, igen, megjött a ukász föntről, na akkor ezt gondoljuk.
Na jó, na most ugyanez van... túléptél azon, amiről itt nem, szó volt, tehát nem, az ukász az már egy következő kategória. Az embereknek a megélése...
Az a kommunikációtól függ.
Nyilván van, összefüggés.
Nézd,
nyilván
szeretném
van
elmondani, Gábor,
de nem csak attól.
Azt az élményemet, azt nem tudom, hogy te voltál itt a stúdióban, amikor meséltem, hogy az egyik áruházban vásároltam, vagy ilyen ABC-ben, és a kasszánál egy kisebb szóváltás alakult ki. Uh-huh. A kasszás hölgy az egyébként ismerős öreg idősebb párnak arról beszélgetett, és mondta, hogy hát miért nem mosolyog a néni, hát mindig szokott mosolyogni, olyan mosolygós, meg olyan valami rossz dolog történt, vagy valami, és akkor erre mondta a férje a párból, hogy hát ilyen árak láttán ő már nem tud mosolyogni. Uh-huh. Erre azt mondta a kasszás, hogy ő itt nem szeretne politizálni. És ebből a sztoriból kialakult egy olyan, amikor mondta, hogy mi, hát ez nem politika, tehát egyszerűen, de ezt hagyjuk a politikát, ez ne politizáljunk. Tehát
Nézd, ez a reakció is egyébként tök érthető, minden át van politizálva, és ami nem ott kéne, és van, akinek meg ebből van elege éppen. Úgyhogy ezt is tökre megértem. Nem jó, hogy így van nyilván, de...
Szóval ez, én azért mondom, hogy nem léptem ezzel át, hanem konkrétan ez egy, tehát az áremelkedés, ez, hogyha kimondod, vagy infláció, az már egy bizonyos tekintetben egy...
Tehát az, hogyha mit érzel, az összefüggésben van az a... amit te mondtál, az már az oka, az egyik oka annak, hogy sokkal ugyanazt a gazdasági helyzetet, ugyanazt a saját pénzügyi helyzetedet, hogyha neked a kormány szimpatikus, akkor kedvezőbbnek érzed. Igazából csak ennyi volt az érdekes mondás. Na figyelj, most megyek gyorsan tovább, mert végülis egy kibővített gyors lapszemle, és egy tegnapi cikket hagy ajánljak, tök érdekes volt, az igazi gyilkosság felderítő zsarúval volt a 24-en. Kovács Lajos neve talán ismerős lehet, mert nyilatkozgatott, és ő annak idején sokat, amikor még aktív volt, ez nem is olyan régen volt egyébként. Persze azért ilyenkor mindig van egy kis irányítás, mit mondhat el, mit nem mondhat el, van, amikor esetleg az ügyfelderítése érdekében használják a sajtót és kommunikálnak, de most már így nyugalmazott zsarúként egy csomó mindent elmesél. 24.hu csinált vele interjút, az a címe, hogy a rossz zsarú szerepét sokkal jobban élvezem, ez tegnap reggel jelent meg. És egy csomó híres gyilkossági ügyről elmeséli, hogy hogyan találták meg a tetteseket, milyen apró dolgokon múlott, mik voltak a munkamódszereik, hogyan dolgoztak, és hát ő az utolsó időszakában ilyen, hát döglött akták, mondhatjuk így a sorozat után, ők is hiszem döglött ügyeknek, hogy valaminek hívták a felderítésével foglalkozott. 20 év az elévülési idő a gyilkosságoknál, ezt megtanulhattuk az elmúlt hetekben is, ugye, és erre szakosodtak, hogy régi ügyeket vettek elő, és hogy ez hogy működött. Tehát van a filmsorozat, nyilván ez a meseszérien Bogyó és Babóca szinten nézik, kicsit tűjjenek az embereket sokszor, de hát szórakoztató nyilván. Na, ez a valóságban hogy megy, illetve hogy ment Magyarországon, nagyon sok érdekes dolgot mesél, szóval ajánlom mindenkinek ezt a Kovács Lajos interjút. És még a g7.hu-ra hagyj térek egy pillanatra csak ki, egy nagyon érdekes mutatót alapján nézték meg, hogy hogy állunk, és nyilván ez ki lehet mondani, hogy a hajánál fogva kiragadott mutató, azt megnézni, hogy a mely jövedelmi rétegek élnek az EU átlagbéren, tehát hogy összességében a társadalom hány százaléka keres az EU átlagbérnek megfelelő összeget, és ebben egészen botrányosan rosszul áll Magyarország. Ez a tegnapi vezető volt, úgyhogy színes szagos sok ábrás cikkel, hogyha valaki kíváncsi, akkor ezt el lehet olvasni. A másik a mai, ma reggeli, ez pedig a hát ezt nem, én mindig catl-nak mondom, nyilván nem így kell mondani.
CATL,
persze. Így van.
Igen, ezt én is olvastam, hogy az a riválisnak szánták azt a North.
Igen. Hát nagyon érdekes.
Mely a másik társaság neve?
North Volt az neve,
ja, igen,
ennek a cégnek.
Volt,
és egy svéd cég volt, hogy majd az európai rivális megcsinálják a keleti akkugyártóknak, és nagyon sok pénzt be is hoztak, és egészen az idei év közepéig úgy tűnt, hogy ez működik, és szépen fölfut, és hirtelen minden összeomlott, gyakorlatilag csődöt jelentette, hogy mi ment félre, miért csak ilyen későn derült ki, egy csomó mindent azért elfettek, azért elég csúnya dolgok derülnek ki a cikkben, azért Svédországban is azért.
Hát fél, persze, nyilván mindenhol igen. Vannak ilyen kérdés az, hogy milyen következmények ügyek jönnek.
Igen, meg megmentik-e? Hát igazából a fejlesztési központon kívül alig maradt a gyártás, az már gyakorlatilag befucsolt. Szóval ekkora támogatással, ekkora befektetői érdeklődéssel, tényleg verseny, tehát érkeztek pénzek magánbefektetőktől is nagy összegben, és mégis úgy tűnik, hogy ilyen körülmények között sem tudja fölvenni egy európai, nagyon komoly módon meghypolt és finanszírozási problémákkal. Egyáltalán nem küzdő cég a keletiekkel a versenyt. Szóval ez a mai vezető a G7-en, ez is tök érdekes.
Na, akkor jöjjön egy olyan karácsonyi dal, ami az egyik kedves törzshallgatónknak szeretnék dedikálni, aki kitartóan ostromol már, amikor először elhangzott az, hogy vaj, melyik lehet a legjobb karácsonyi dal, akkor ő ezzel próbált lobbizni ezzel a felvétellel. Egyébként, hogy is mondjam, nehéz eldönteni. Én most elég sok olyat végighallgattam, ami nem a klasszikus, mindenki által szeretett nagy sláger, hanem kicsit alternatívabb, vagy mit tudom, rockosabb, vagy ilyesmi. És persze lehet azt látni, hogy sok mindenki kiadott külön karácsonyi lemezeket egészen a 60-as évektől tavalyig. Úgyhogy nehéz rendet rakni, de biztos, hogy össze lehetne rakni egy olyan, hát legalább top 50-es listát, ami nem a klasszikus, már unalomig ismert karácsonyi dalok. Szerintem ebbe a sorba tartozik ez is. Ugye egy brit, hát rockzenekar, de hogy milyen rock, pszichedelikus rock, tök mindegy, nem számít, a Slade egyik felvétele. 73-ban adták ki singleként ezt a dalt először, karácsonyi dalként, és utána megjelent egy karácsonyi válogatáson, amit a sikeren felbuzdulva újra megjelentettek, úgyhogy kedves Zsigmond hallgatónak is küldöm szeretettel, és mindenkinek, aki szereti a Slade.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát az egyik legnagyobb rock ember. 60 éves ma. 1964-ben született Eddie Vedder, a Pearl Jam frontembere, és a következőt mondta egyszer: nem tudsz másokat megmenteni a fulladástól, ha te magad is csak alig mersz vízbe menni. Hát ő aztán ment mindenhova, és még megy is, mind a mai napig kiválóan aktívan muzsikál. Azért az a nagy fesztivál jelenet szerintem sok mindenkinek megvan, amikor látta, hogy a sárban csúszkálnak, meg dagonyáznak ott a rajongók, és ő is részt vett ezen, beugrott, és ő is csupa sárként jelent meg utána a színpadon. Aztán van rengeteg minden, ugye azért elképesztő produkciói voltak, fölmászott a színpad berendezésre oda, világítás mellé, meg amit akarsz, tehát elképesztő módon bele tudta magát élni a felvételekbe. Eddie Vedder még mind a mai napig kiválóan, nagyon jó lemeze jelent meg egyébként, egy kicsit olyan, hogy is mondjam, ilyen érettebb Eddie Vedder a szólóba tolta.
Értem.
De tényleg.
Szóval nehezen emészthető ezek.
Nem, erre nehezen, utaltál? Nem. Hát nem arra utaltam, hogy nem egy ilyen grunge-os, ilyen pogózós cucc. Sok akusztikus betétel, mert minden, de nagyon klassz dalok vannak rajta, úgyhogy érdemes hallgatni. Na hát indul a Granit Bank részvényeinek tőzsdei kereskedése. Hamarosan, fél órán belül indul a kereskedés a Granit Bank részvényeivel. Itt van velünk a vonalban a Granit Bank NRT elnök vezérigazgatója, Hegedűs Éva. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszönöm a hívást!
Akkor most már készülődünk a csöngetésre, ugye? A tőzsdei csöngetés lesz 9-kor.
Igen, így van.
Még túl a sikeres.
Igen, nagyon, nagyon izgatottak vagyunk, és hát régóta vártuk ezt a ünnepélyes pillanatot.
Nagy kibocsátáson van túl, több mint 2,5-szer nagyobb összeget vontak be a tervezetnél. Fussuk át akkor, hogy hogyan sikerült, mennyi jutott a kisbefektetőknek, mennyi az intézményeknek, hogyan alakult a kibocsátási ár.
Igen, a minimális kibocsátási összeg 7 milliárd forint volt, 21,46 milliárd érvényes ajánlat érkezett, és ebből a 21,4 milliárdos ajánlatból a kibocsátó 17,7 milliárd forintos összegben fogadott el. Ez azt jelenti, hogy a lakossági befektetőkön belül megkülönböztettünk magánszemélyeket és vállalkozásokat. A magánszemélyek az összes 17,7 milliárd elfogadott ajánlat 43%-ával rendelkeznek, ez 7,6 milliárd forintot képvisel. Az összes elfogadott ajánlat 21,8%-a szintén lakossági befektetőknek, hívtuk ők azok a vállalatok, akik a vonatkozó jogszabályok szerint nem minősülnek intézményi befektetőknek, és az intézményi befektetők 35,2%-os érvényes és elfogadott ajánlattal rendelkeztek. Úgyhogy azt gondolom, nagyon kiegyenlített a beérkezett és elfogadott ajánlatoknak a struktúrája.
És ezek a részvények már megjelennek a tőzsdén, vagy erre azért van eladási korlátozás? Ez hogy működik?
A meglévő részvényesek, a jelenlegi részvényesek közül mindazok, akiknek 4%-kal magasabb tulajdoni részesedésük van, ők 6 hónapig nem értékesítik a részvényeiket. Ezzel is azt szerettük volna jelezni, hogy a meglévő nagy tulajdonosok közül a stratégiai pénzügyi befektetésnek tekintik a részvényeket, tehát ők szerződéses kötelezettségben vállalták, hogy nem adnak el részvényeket, de természetesen ma a csöngetés után a részvénykereskedelem megindulhat, és aki vásárolni akar, az vásárolhat abban az esetben, ha lesz eladó részvény.
Uh-huh. Akkor kanyarodjunk kicsit vissza a bevont összeghez. Hova kerül? Ugye voltak, és a kibocsátási tájékoztatóban is le volt írva, meg röviden beszélgettünk mi is arról, hogy milyen céljuk van a kibocsátásból befolyó összegekkel. Az, hogy ez nagyobb lett a vártnál, ez módosít valamit, vagy azoknak a céloknak a mentén fektetik be ezt a nagyobb összeget?
Köszönöm szépen a kérdést. A kibocsátási tájékoztatóban arányokat arra vonatkozóan, hogy a tőkeemelés összegét mire fogjuk fordítani. Az elfogadott ajánlat 50%-át a vállalati és lakossági hitelezési volumen bővítésére fogjuk használni, 35%-át üzletfejlesztésre, akvizíciókra, esetleg nemzetközi terjeszkedésre, és 15%-ot pedig a technológiai fejlesztésre, ezen belül is a mesterséges intelligencián alapuló fejlesztésre. Nem tette föl ezt a kérdést, de szeretném szóba hozni, ha erre lehetőség van, hogy nem csak ez a nagyságrend, amit sikerült megvalósítani, jelent a régió szinten is jelentős tőkeemelést. 2016 óta a régióban ez volt a legnagyobb tőkebevonás a bankok esetében. És ami a másik novum volt a jegyzési időszakban, hogy részvényjegyzést a Granit Bank mobil alkalmazásán keresztül is meg lehetett valósítani, és a Granit Bankon keresztül a forgalmazás tekintetében a Granit Bank akvirálta a befektetőknek több mint 60%-át, és az összes részvényjegyzés több mint 90%-a mobil alkalmazáson történt. Tehát mobilbankban, mobil alkalmazáson történő részvényjegyzés, azt gondolom ennél jobb visszaigazolása annak, hogy az üzleti modellünk az találkozik az ügyfelek igényeivel, nem igazán lehetett találni.
Uh-huh. Legutóbb egy említés szintjén szóba került, hogy hamarosan indul a kereskedési rendszerük is, mármint a Granit Banknak a kereskedés lehetővé tévő rendszere.
Élesítettük, és folyamatosan engedjük ki az iOS-en és Androidos telefonon a befektetési szolgáltatási funkciót. Úgyhogy olyan mértékben, amilyen mértékben az ügyfelek letöltik, az iPhone esetében csak rajtuk múlik, az Android esetében pedig egy fokozatos kiengedést fog a bank megvalósítani.
Uh-huh. Oké. Okay. És van-e valami elvárás a részvények teljesítményével kapcsolatosan, vagy egyáltalán a tőzsdei teljesítménnyel kapcsolatosan, mivel lenne elégedett, mire számít esetleg ezzel kapcsolatban?
Én született optimista vagyok, és azt tapasztalom, hogy a hosszú távú értékteremtést a befektetők elismerik, de természetesen a végső szó az a piacé.
Uh-huh. Oké, okay. Hát nagyon szépen köszönjük.
Jó, várjuk akkor a csengőt.
Nézzük az órát, és hát elengedjük most már kolatlan.
Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük,
és nagyon sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm a megkeresést.
Köszönjük szépen.
Köszönöm az érdeklődést.
Kellemes ünnepeket kívánunk. Hegedűs Éva, a Granit Bank Nyerti elnök vezérigazgatója már izgatottan készül a csengetésre a Budapest Értéktőzsdén. Indul a Granit Bank részvény kereskedés. Gyors karácsonyi dal következik, és utána pedig dr. Feledi Botond foglalja össze, hogy 2025-re hogy változik a világpolitikai körkép. Szerintem ez pedig mindenki ismeri ezt a dalt, lehet, hogy nem ezen a nyelven, de attól szép az egész, úgyhogy ezzel a geopolitikának megágyazunk.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért? Mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
És dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát figyelj már, elhűlten nézzük, hogy ez a Musk úr konkrétan a legújabb erős szereplő a világpolitikai palettán. Hát most nem csak a Nigel Farage-zsal találkozik és beszél meg 100 milliós támogatást, nem csak a Trump úr mögött van, mint tenyerét dörzsölő legnagyobb tanácsadó, de hát kérem szépen kijelenti, hogy az AfD-t támogatja Németországban meg ilyeneket. Hát lehet, wow, mi történik itten?
Így van, tehát a folyamatok szépen beértek és láthatóvá váltak. Ugye ne felejtsük el, hogy ő volt az, aki már az ukrán-orosz háború első napja óta irányította a hadszintér egy részét azzal, hogy a Starlink éppen hol elérhető, hol nem volt elérhető, vagy hányszor telefonált Putyinnal. Tehát ezek már ugye Trump megválasztása előtt is bőven zajlottak, és most azzal, hogy ugye a szövetségesét Trumpot, a Trump családot sikerült a Fehérházba visszajutatni, ezzel gyakorlatilag még inkább vállalja a nyilvánosságot, és hát már a Rákó most, hogy újra a média figyelmébe került, így most már látjuk azt, hogy igen, tényleg ő az, aki mindig ott van, és tegyük hozzá, nincs egyedül, tehát azért itt több üzletember is volt a csapatban, a HRS is, ugye egy nagy tanácsadó saját cégéből érkezett, és hát sorolhatnánk a régi Koch fivérektől kezdve
igen,
azokat, akik mindig ott voltak, csak egyre láthatóbb. Tehát ugyanaz, ami a politikát szerintem sújtja, hogy egyre inkább ilyen mikroszínészeket várunk a politikába, akik eljátszák ezeket a TikTok videókat nekünk politika címén, ugyanúgy ez bekövetkezett a kapitalista vezetői új generációs startup-er rétegben, és ez az, ami beérett Elon Musk és néhányat meg a személyében.
Igen, csak az a különbség talán, és itt egyetértek a BBC-nek a nagyon érdekes látleletével, amit a Nigel Farage találkozó után volt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy nagy üzletember, akinek van lobbija, befolyása és pozíciója, meg egy csomó pénze, odaáll valami mellé, hanem arról van szó, hogy ez az ember, ez közösségi médiát, ami hát eléggé tud befolyásoló lenni, vagy eldönthet bizonyos billegéseket, és akár irányít.
Így van, tehát az új Rupert Murdoch, akinek most már nem a News Corporation-je van, hanem a Twitterje, vagyis hát X, és ugyanígy látjuk a Zuckerberg is szépen a Facebook tulajdonos kiegyezett Trumpékkal, tehát azok, akik tudják biztosítani ezeket a láthatóságokat, ezeket az egykori soundbite-okat, most már kis videókat, vagy ugye Trump maga is azért 4 éve építgette a saját közösségi média vállalkozását. Tehát ezek elképesztő közvetlen hatalmat jelentenek a ott lévő emberek, feliratkozók, tagok fölött, és ez tényleg beérett, egyszerűen beérett, ami azért alapvetően egy ilyen 15-20 éves hatalomkoncentrációnak a vége. Tehát ugyanúgy, ahogy politikusoknál is ezt láttuk, most akár úgy, hogy a miniszterelnökök a kancellári típusú demokráciákban hogyan központosították a külpolitikát, egészen addig, hogy a kapitalista vállalkozók is a 2008-9-es válságból is, és a Covid-ból is, ugye a felső 10% sokkal gazdagabban került ki. Tehát itt ez a koncentráció végül, és most találkoznak ezek a szereplők, hiszen annyi más szereplő lekerült erről a színpadról, hogy most már ők maradnak, őket látjuk, ők azok, akik egymásnak tulajdonképpen a súlyai és ellensúlyai jobb esetben.
Figyelj, eddig is ez volt, csak a háttérből, és most kijöttek a fényre, és most már vállalják, mert miért ne vállalnák, tehát így is megszavazzák őket, tehát semmi, nem kell bujkálni, abszolút nincs semmi, vagy hát ettől függetlenül, vagy akár ennek ellenére is simán megválasztják azt a jelöltet, akik mellett állnak, vagy pedig ez most azért egy mindenképpen egy új jelenség. Mármint azon kívül is, hogy kijöttek a fényre, és most vállalják ezt. Vagy azért eddig nem volt ennyire szorosan összefonódva a leggazdagabbak világa és támogatása, illetve a politikai elit.
Az USA történetében ez biztos, hogy egy ismétlődő epizód. Önmagában az, hogy üzletemberek bevásárolják magukat a szenátusba, ez megtörtént a 19. század végén. Tulajdonképpen az első világháború előtt volt ennek a legnagyobb, legcsúnyább hulláma, amiről nagy-nagy amerikai szakirodalom van. Tehát ezt a jelenséget magát ismerjük. Szerintem amiben újdonság van, az a méret vagy a mértékegység. Tehát az, hogy ennyire kevés ember kezében ekkora nagy pénzek és hatalom ezt pontosuljon, ez az, ami talán újdonság. Részben az a közvetlen hatalom, hogy ki tudnak szólni a választókhoz, hát gondoljatok vissza, hogy a rádiózás mekkora újítást jelentett, ehhez képest most hol tartunk, tehát tényleg az ember a toaletten pörgeti magával azt, amit Elon Musk megenged neki az adott social media felületen. Től eljutunk oda, hogy tényleg néhány szupergazdag vállalkozó van a Fortune 500-ban, és hányan húzzák, hát addig néhányan húzzák azt a Fortune 500-at, és van az a néhány digitális vállalkozó, aki gyakorlatilag a politikusok által ki és felhasznált emberek tudatát tudja keretbe szorítani algoritmusokkal. Tehát egy ilyen típusú hatalomkoncentráció szerintem nem volt korábban. Ugyanakkor maga a jelenség ismert, viszont ezeknek hát ritkán van olyan happy endje, hogy akkor egyszer csak a homlokukra csapnak, hogy ja, hát másoknak is adjunk helyet, és akkor inkább jöjjenek a fékek meg az ellensúlyok. Tehát, hogy ez a folyamat hova és meddig tud kulminálódni, szerintem ezen kell 2025-ben gondolkoznunk.
Ez az egyik nagy ügy. Ugye mennyit várunk január 20, mit várunk január 21-től? Markáns kijelentések, események, háborúnak vége, nagyon gyorsan minden megoldódik, vagy hát azért ekkora hype az van, de ekkora változás nem lesz.
Január 20-a a belpolitikáról fog szólni a számításaim szerint, tehát elsősorban tényleg az a beígért 50-150 különböző elnöki rendelet, amit már tényleg évek óta csiszolgatnak a különböző trumpista think tankekben, ezek valamilyen módon meg fognak érkezni, ki fognak jönni, tehát el tudom képzelni, hogy bőven lesz olyan típusú rész, mert látványintézkedés rész nem bőven valós intézkedés, ami az amerikai közigazgatást, illetve az amerikai beígért kampányígéreteket fogja részben megvalósítani, most akár a migráció kitelepítés elkapása ott lévő illegálisoknak. Tehát ezeket biztos, hogy fogjuk látni. Világpolitikai értelemben ez a 24 órán belül béke lesz történet, ez ennyire nem lesz forró. Biztos, hogy a 3-6 szintére elindulnak a tárgyalások, sőt már látjuk, hogy megy. Tehát Xi Jinpinget meghívják ugye erre a 20. beiktatásra, ami önmagában hát egy egészen trumpista újabb lépés, szuper izgalmas, hogy ezzel mit tud kezdeni. A kínai kommunista párt nyilván nem fog elmenni, de emögött milyen tárgyalások lehetnek. Ugyanígy biztos, hogy Putyin körül is megy a szondázás, de nem hiszem, hogy Donald Trump valaha egy kvázi rossz alkúra hajlandó lehet, amire azt lehet mondani, hogy ő az, aki rossz alkút kötött. Tehát itt nyilván Zelenszkijék is, és az ukrán támogatók ezt próbálják keretezni még a következő egy hónapban, hogy mi az, ami Trump számára győzelmet jelenthet. És azért Mike Waltz-tól is, a nemzetbiztonsági főtanácsadótól is visszató megjegyzéseket látunk ezügyben, hogy itt nem dobják oda Kijevet, hanem valóban akarnak látni valamit, hogy Putyin is tesz engedményeket. Ez viszont azért nem egy triviális dolog, még akkor is, ha tudjuk, hogy az ő készletei és szuverén pénz alapja szintén alaposan megvan csappanva, tehát nem tudnák folytatni ezt a háborút feltétlenül ezzel a sebességgel több mint egy éven keresztül. Na, de hát ugye nyugat, mire hajlandó. Úgyhogy fognak jönni ezek a típusú egyezkedések, és hát ott a Közel-Kelet, ahol szerintem az első diplomáciai győzelmeit majd Trump megpróbálja.
Na, ez az. Ez nagyon jó, hogy mondtad, Botond, mert itt most ugye a szíriai helyzet elég érdekes, ugye például a németek is delegációval érkeztek, és megkezdték a tárgyalásokat, itt követségek újranyitásáról van szó, és a többi, ami azt jelenti, hogy lényegében beindul az új rendszerrel a nemzetközi politikai kommunikáció.
Így van, rengeteget tanultunk szerintem Afganisztánból. Tehát az, hogy a táliboknak úgy, ahogy sikerült visszavenni az országokat elképesztő gyorsasággal, és hogy utána a nyugat még segélyszállítmányokat se visz, és ennek megfelelően tényleg most 10 milliók nyomorognak, és a teljes női, tehát az ország felét a nőket ugye lassan már majdnem mindenből kizárták, tehát ugye legutoljára az volt, hogy már megszólalniuk sem szabad közterületen, ha egyáltalán kimehetnek kísérettel, tehát egészen elképesztő visszarendeződés zajlik mindenek korábbi ígéret ellenére. Úgyhogy szerintem most a másik modell lesz kipróbálva. Tehát az, hogy oda kell menni a nyugati hatalmaknak, nem szabad meglánni, hogy az oroszok és a kínaiak legyenek azok, akik kizárólag felveszik ezeket a diplomáciai kapcsolatokat, mint ez Kabulban történt. És a másik oldalról pedig ott kell lenni az újjáépítésnél, egy NATO ország határán állnak, ugye ez Törökország, és ott vannak egyébként Izraeltől egy országnyira, ez a másik, tehát itt tulajdonképpen egy ügyes nyugati stratégiai építkezést látunk. Szerintem ez a modell, ez működőképesebb lesz, hiszen nagyobb befolyást tudnak gyakorolni. Ez az, amiben Donald Trump nyilván nem fog ide katonákat küldeni, hogy ezt a maradék 900-at plusz-minusz kivonja, vagy nem a térségből, ugye erről már korábban is le tudták beszélni. Tehát szerintem ez egy kifejezetten az irániakkal szemben történő frontképzésnek egy nagyon fontos bástája lesz, és az a kérdés, hogy az irániakkal hajlandó lesz-e megegyezni, vagy nem, és ez egy egészen más helyzet, mint Donald Trumpnak 2016-ban volt, 17-től, ugye amikor felmondják aztán a nagy iráni megállapodást, hiszen akkor Szaúd-Arábia teljesen még az izraeli szaudi tengely, ha nagyon hunyorogtunk is, de létezett. Ugye ehhez képest most kiegyezett már Teherán és Riád, tehát itt egy másik mondjuk úgy, hogy regionális konfigurációval van dolga a nyugatnak is, és Washingtonnak is. Tehát ezt viszont már érdemesebb lesz sokkal gyorsabban kezelni, és szerintem ezt Trump is tudja, illetve Mohammed bin Salman Riadból biztos, hogy azért ezeket át fogja beszélni, vagy már átbeszélte részben a trumpi csapattal. Tehát én arra számítok, hogy gyorsabban fognak lépni itt a Közel-Keleten Trumpék irányügyében, pont azért, hogy egy picit megerőzzék a többieket, vagy visszaszerezzenek valamit az amerikai pozícióból.
Ugornék egyet, Botond, mert már érdekes dolgok ról volt szó a műsorban, például az uniós pénzek most Magyarország, illetve az unió viszonyával kapcsolatosan, hogy a választás felé közeledve, de vannak olyan várakozások, hogy enyhül ez az uniós viszony, szükség van osztogatni pénzre, most egy bizonyos komolyabb összeg elveszik végleg az év végével, de hogy a miniszterelnök is tett arra utalást, hogy azt ő azért próbálja felszabadítani, és nem csak a perrel ügyvédirodán keresztül is szerezni azt, amit elvileg be kell fizetni, büntetést, hanem ugye a Magyarországnak járó uniós források ügyében is várható előrelépés szerinted?
Ezen a területen nem vagyok túl optimista. Ugye elvesznek kohéziós források most év végén, ugye egy picivel több mint 1 milliárdos nagyságrendben, és itt fog elveszni, de mivel 2 év alatt nem sikerült megegyezni az úgynevezett újjáépítési alap, tehát ez a RRP-s pénzekről, ez pedig ugye hitellel együtt hát majdnem 10 milliárd euró lett volna. Úgyhogy tehát itt egy nagyon-nagyon komoly összeg az, ami kimegy most az ország alól, és ez történelmi veszteség lesz, tehát ezen kár szépíteni a napi 1 millió eurós büntetés mellett, ami pedig ugye, ha most jól emlékszem, év végére bőven eléri a 400 millió eurót, ezt föl lehet szorozgatni, hogy hány forintot jelent. Tehát az, hogy ez az alapállás, ami megtetéződik azzal, hogy ugye egy lengyel költségvetési biztos van az osztrák helyett, tehát Johannes Hahn helyett, most egy lengyel kormánypárti az a Tusknak a szövetségese, Szerafin, aki beült a költségvetési biztosi székbe, tehát aki ezek az ügyek is részben tartoznak. Úgyhogy tőle azt hiszem még annyi jó indulatra sem lehet számítani, mint egy volt néppárti osztrák politikustól. Egész pontosan politikailag ellenérdekelt abban, hogy a patrióták csoportjához tartozó magyar kormányzatot segítsék. És hát Ursula von der Leyennek se lesz könnyebb a viszonya a parlamenttel, az Európai Parlamenttel, és igazából itt van a kutya elásva. Tehát ahhoz, hogy Magyarország pénzt kapjon, az előző körben, ugye amikor a híres történet volt, hogy a magyar miniszterelnök egy pillanatra kiszaladt a teremből, hogy tényleg meg tudta kötni azt az alkut, hogy ukrán támogatásért cserébe pénz, az azért történhetett meg, mert akkor még a Varga Juditféle igazságügyi minisztérium előkészített reformokat, amiket el is fogadtak, és ezek át is mentek. Tehát volt mit kipipálni a technikai értelemben is, a papíron, amit az Európai Parlamentnek prezentálhatott a bizottság. De most nincs ilyen. Tehát most egy jottányi teljesítés nincs, ha úgy tetszik, egy karakter sem változik a mérföldkövek és szupermérföldkövek mentén. Tehát ilyenkor szerintem nagyon-nagyon nehéz bárkinek diplomáciailag is távolítani, tehát nem lehet üres papírra kérni pénzt. Szóval itt lesz a kérdés, hogy ezt az egész egyszerű jogtechnikai kérdést sem tudjuk feloltani, ami minden más politikai alkut megelőzne.
Tehát akkor lesz pénz, hogyha Magyarország enged az álláspontjából?
Valamit muszáj engednie, mert egyébként nincs mit kivitálni. Tehát ez nem fogja saját magát kockáztatni az Európai Bizottság vezetősége ezért.
Oké.
Mert hogy a parlament ugye megbuktathatja a bizottságot, tehát ez egy ilyen egyszerű történet.
Hát innen folytatjuk, Botond. Köszönjük szépen az egész éves kiváló szakértelmedet, munkádat. Nem lesz egyszerűbb 2025-ben, mint 2024-ben volt, de szerintem ezt el lehet majd mondani a következő jó pár évre is, úgyhogy a nemzetközi helyzet fokozódik.
Hát én itt leszek, jövök hozzátok, hallgatok bármikor szívesen, úgyhogy szóltok, jövök. Jó ünneplés, jó készülődés.
Nektek is nagyon békés, boldog ünnepeket, és akkor boldog új évet. Szervusz!
Sziasztok!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük át azt, hogy mit látott az elmúlt hónapokban, milyen kulminálódó helyzeteket, illetve hogy 2025 első hónapjaiban, ugye én kérdeztem tőle, hogy január 21-én mi lesz direkt a 20-a után, mert ugye első napra ígérte Donald Trump az eredményeket már, meg hát nekünk ugye aludni is kell egyet rá. De hát, hogy nyilván ez a szír helyzet, ez biztos, hogy nagyon intenzív, és nagyon fontos lesz a következő időszakban. Meg hát ugye nekünk megvan a saját kis szekerünk, amit tolni kell itt Magyarországon, úgyhogy nagyon izgalmas időszak van.
Kaptunk egy üzenetet arról, hogy baleset volt az M5-ösön.
Ez nagyon erős van. Sajnos. De ez hogy, két ember meg is halt sajnos. Úgyhogy
ja, közben ez is
igen,
megjön.
Igen, ez...
Tehát, ott most fennakadás is van, néhány kilométeres a sor. A kedves hallgató arról számolt be, hogy az erdőben az autók, sok mentő, sok tűzoltó, és akkor ezek szerint halálos áldozat is van. Tehát ez az M5-ösön van, a Budapest felé vezető oldalon, a 30-valahányas.
Igen, az történt, hogy az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Inárcsnál történt az, hogy egy terepjáró árokba hajtott a strádán, majd a segítségére érkező leállósávba álló mikrobuszba belehajtott egy román rendszámú autó. Úgyhogy helyszínen ketten meghaltak, egy ember súlyosan, egy ember pedig könnyebben megsérült. A 38-as kilométernél csak a belső sáv járható.
De miért hajtanak bele folyamatosan a leállósávban álló autóba?
Nem tudom.
De nagyon sokadik ilyen baleset, amikor a leállósávban.
Úgyhogy...
Hogy egy kis balesetből lesz az igazából nagy, és a halálos áldozatokat követelő.
Nagyon nehéz, már... igen, nem számítanak rá, hogy ott meg fog állni valaki, nem figyelnek oda, nem tudom.
Mit keres ott, aki belemegy?
Igen.
Már a sortak dugót
lehet,
kezdik
sortak előzni, igen. Az meg nagyon sokszor előfordul. Aha. Az M5-ösön nem járok annyit, de az M3-ason például nagyon-nagyon sokszor előfordul, főleg ugye, amikor már közel vagy Budapesthez, és több olyan lehajtó van, amit el szeretnének gyorsabban érni. Egy másik fontos hír, két magyar túrázó rekedt a Kamenicki Alpokban, de olyan rossz az idő, hogy nem tudják keresni sem őket. Tehát fel kellett, a szlovén közszolgálati rádió közölt, hogy fel kellett függeszteni a keresésüket. Vasárnap tévedtek el még a Kamenicki nyereg 1931 méter magasan, az egyiküknek a lába is eltört, 40 hegyi mentővel keresték őket, de erős havazás van, erős szél, lavinaveszély, csak nem nulla a látótávolság, úgyhogy most fel van függesztve a keresés. Azt mondta a mentőcsapat vezetője, hogy ahogy az időjárás engedi, folytatják a mentést.
Miért írta azt a hallgató 8 óra 17 perckor, hogy és van fényfogaskerekű is?
Mert hogy a fényvillamos után
hát
van
de
fény.
Volt, de nem volt szó fényvillamos, vagy volt ma szó fényvillamosról?
Nem tudom, hogy most volt-e, lehet,
csak ez ma érkezett ez az önet, mindegy, mert próbálom azért optimistább irányba vinni a utolsó egy percünket ebben az órában. Köszönjük szépen a sok-sok karácsonyi jó kívánságot, mi is mindenkinek ezeket kívánjuk, és annyit akkor még gyorsan elmondunk, hogy jövő héten,
kimaradt a BKK infóból a fényfogaskerekű, tehát azért...
Ja, a BKK infóból, jó, oké. Hát
ami fontos, hogy ugye egy, ahogy beszéltünk róla, egy sikeresen záruló részvényjegyzést követően ma elindul a kereskedés a Granite Bank részvényeivel. A társaság összesen 1,2 millió új részvényt bocsátott ki, és több mint 17,5 milliárd forintnyi friss tőkét vont be a kibocsátás során. 14.500 forintos áron. Ez nagyjából egy a nyolcadik legnagyobb vállalat lesz ezzel a béten, a kapitalizációt tekintve a Granite Bank. Hogy mit
régen
az...
volt ekkora kibocsátás, igen. És új érkező, hát és ilyenkor hagyományosan a kereskedés pontban 9 órakor, egy csöngetéssel kezdődik, úgyhogy mindjárt ez következik, tehát a Granite Bank becsönget.
Hát akkor várjuk a tapasztalatokat ezzel kapcsolatban.
Ugye már látjuk azt... is majd hamarosan, hogy indul az árfolyam, mert lesz tőzsdeblokkunk is, mert hogy megyünk tovább, de hát a halastor
hát,
is jön.
Hát milyen áron születnek az első kötések, ugye a részvényekre, azt ugye majd a tőzsdenyitásban megtudjuk a szakértőtől, úgyhogy adunk egy fél órát ennek a sztorinak, hogy kibontakozzon, de természetesen jön a Mihálovics gazda rovatunk, és a halfogyasztással fogunk foglalkozni. Lévai Ferencet tárcsázzuk majd, a hal szóvivőjét, vele beszélgetünk erről. Maradjatok velünk itt a Milles reggeliben, most jönnek a hírek és közlekedési információ, és utána jövünk vissza mi.